Szeretettel köszöntök akkor mindenkit. Köszönöm a felkérést. Segítséget egyébként a nagylányom adott az előadás elkészítéséhez. Ezt mindenképpen szeretném hangsúlyozni. Nagyon érdekes dolgok ezek, hogy ugye pontosan a címe az, hogy a hit és az igazságszolgáltatás. Kezdjem inkább egy olyan érdekes élménnyel, ami körülbelül 2 héttel ezelőtt ért engem, miután én gyakorló jogász vagyok, és gyakorló ügyvéd most már több évtizeden keresztül. Az esett meg velem, hogy nem első alkalommal, de életemben először jártam a Szombathelyi Büntetés Végrehajtási Intézetben, ami egy vadonatúj intézmény, ugye a háború után 2 ilyen épült Magyarországon, céltudatosan ugye a Szombathelyi, meg a Tiszalöki. Ez azért kell elmondanom, mert még mindig a hatása alatt vagyok, mert ez egy olyan műintézmény, ami eltér a többitől. Mondjuk nekem oda azért kellett mennem, mert volt egy adásvételi szerződés, ahol egy Orsós nevezetű úrnak kellett egy szerződést találni, tehát nem a védencemet látogattam meg ebből az alkalomból. Hosszú egyeztetés után sikerült felvenni vele a időpontot, nyilván engedélyek mindennek a megkérése, mert ilyen esetben más, mint hogyha az ember a saját védencéhez megy és ügyvédi beszélőre megy. Lényeg az, hogy még mindig a hatása alatt lévén, ugye 13 biztonsági kapun és különféle vizsgálatokon kellett átesni, ellentétben mondjuk egy kaposvári vagy egy másik intézménynek, mire eljutottam az úrhoz is, a szerződést aláírta. Ez önmagában, ez most nyilván nem is ide tartozó. Én őt nem ismertem korábban, 28 éves emberről van szó, aki ugye azzal kezdte, hogy hát azért nem tudott levelet sem írni nekem, hogy fogadhatok, mehetek, mert nincs senkije és nincs semmije. Mondom, 28 éves, 4 éves fegyházbüntetését tölti az illető. Hát azért az már azt jelenti, hogy azért már komoly bűnözőről van szó, már a bűncselekmények elkövetése tárgyában, és minden átmenet nélkül megszólalt. Nekem senki nem kérdezte, mert ugye nem erről volt szó, azt mondja, ügyvéd úr, megtértem, megtértem. Nincs más számomra itt, csak az Isten. Nagyon érdekes volt, és ezt azért mondom el, mert az ember azért ennyi tapasztalat után tudja azt, hogy most bűnöző ide, bűnöző oda, milyen őszinteséggel mond el valaki valamit. És először az elmúlt évtized hosszú pályafutáson, amit mondom, a váratlanság miatt, először éreztem valakitől azt, hogy ez a megbánása, ez az Istenbe velett hite, ami ott kialakult, ez őszinte. Ez őszinte. És én azt látom benne, vagy azt látom a körülményeket, hogy ha mások is, nem úgy, hogy a fenyegetettség tárgyában, hogy esetleg milyen lehet ott bent egy ilyen intézmény, amit a tévében látunk. De ha emberek előzetesen egy ilyen intézménybe látogatást tennének, ez egy furcsa mód, akkor úgy érzem, és ez meggyőződésem, hogy nagyobb visszatartó erő lenne, mint bármi. Tehát egy puszta látogatás, nekem is olyan érzésem volt, mikor kijöttem innen, hogy mintha én szabadultam volna. Annyira más volt a millió, annyira maga a börtön is egyébként olyan, mint az, amit a filmekben tetszenek látni, az amerikai típusú, tehát fémajtók, fémkeretek, fémrácsok, nem ezek a hagyományos régi mondjuk. Ezt csak azért mondtam el, mert ilyen élményben ritkán van az ember, és amikor azt mondja, hogy hit és igazságszolgáltatás, ez is beletartozik. És én most ebben először hiszek, hogyha ez az ember június 21-én majd, még egyszer majd mennem kell hozzá egyébként a másik szerződés aláíratni, kiszabadul, ő tulajdonképpen tényleg nem maradt neki más, mint az Isten. De ezt annyira őszintén mondta, hogy ezt el kellett mondanom, mert ez az ember ilyen élmény ritka. A másik még ilyen személyes dolog az embernél, amit még ugye még a családom se senki nem tudja, nyilván Miklós se senki. Én gyakorlatilag minden nap saját magam által összeállított imádsággal kezdek. Ez egy nagyon érdekes dolog. Imádkozom azért, hogy a hatóságokkal szemben minden a legnagyobb rendben menjen, legyen ez járásbíróság, közigazgatási munka, hogy egy szöveget találtam ki, egy imád az Istenhez, és kérem a segítségét. És közben még saját magamban, miután egy ilyen kétperces ima, még azokat az ügyeket is felsorolom, amikben gyakorlatilag az elmúlt években idézőjelben, most azt ne vegyék rossz, nem problémáim voltak, illetve olyan, amik folyamatban vannak, és segítséget kérek. És még egy dolgot hadd mondjak el, ez is egy nem olyan régi élmény, és az ember mennyire hisz a dolgokban, hogy az elmúlt időszakban történt meg az, és az ember már ilyenkor csak tényleg úgy csodálkozik, hogy ez tényleg igaz, hogy az új szabályok szerint, ha mondjuk egy ügyben az ember, a régebben nem így volt, költségjegyzéket idéz itt és XY ügyben nem csatol, akkor gyakorlatilag nincs már utána módja. Tehát eddig az úgy ment, húzódtak a dolgok, nem csatoltunk, stb. Majd pótoljuk. Most nincs rá lehetőség, és ennek elég komoly következményei vannak. És múltkori alkalommal ott vagyok a tárgyalás előtt, közvetlenül Kaposvárot, és eszembe jutott, Úristen, csatolni. Na most csatolni elektronikus úton lehet, tehát fizikai képtelenség lett volna ezt megtenni. Ott álltam saját magam, és az ember elmondta, hogy igen, ja Istenem, segíts meg engem most ebben valamilyen úton, módon. És akár hiszik, akár nem, ez a tárgyalás egy ülnök távolléte miatt elmaradt. És az ember ilyenkor úgy elgondolkodik, hogy érdemes, és tényleg most furcsa mondani, hogy jó Istenhez fordultam, és megkaptam ezt a segítséget, és én ebben tényleg hiszek. Szóval itt ez a példa, hogy valamilyen dolgokban, de sok egyébben, nagyon sokat tudnék ilyet mondani, mert mondom, én gyakorló jogász vagyok, csak ezek azért utóbbi példák voltak, amit nagyon szívesen megosztottam önökkel, mert azért ez is hozzátartozik ehhez. Most maga az előadás, majd meg fogják látni, és az előadásnak a felépítése, és azért van kiírva, és ezt inkább ilyen felolvasáson és ilyen különféle dolgokon önök is lássák, mert nekem meg az a meggyőződésem, hogyha az ember beszél, akkor sok mindent ugye emlékeznek rá, de illetve sok minden olyan dolog, hogyha látják, olvassák, akkor jobban megmarad. És ezért írtuk ezt, és írtuk le az előadásnak az anyagát. Az előadásnak a felépítését itt tetszenek látni, most egy Ószövetség és az Új Szövetségnek az összehasonlítása a hit és az igazságszolgáltatás szeméből. Hát az Ószövetség kapcsán itt el kell mondani, hogy minden egyes törvényszegés önálló bűn volt. Isten az ő igazságát közvetetten jelképek révén nyilatkoztatta ki. Mit tettél? Azért felelsz. A megváltás terve pusztán jogi eljárás, kározat a bűnös cselekedetek elkövetésére. Ehhez viszonyítva az Új Szövetségben később, a bűn mélységére világít rá, a bűn forrásáig, tehát oda be, majd azt elmondom, mit jelent, visszamennek. Jézus minden igyekezette helyes képet adni az emberiségnek Istenről. Ki vagy, a belső személyiség a fontos, ott kell megváltozni. Ószövetségben ugye, hogy mit tettél? A jog és igazságszolgáltatás forrása az isteni kijelentés, az a 10 parancsolat például. A törvények és a törvénykönyvek pedig Izraelnek az Úrral való szövetségére hivatkozik. A jog és az igazság tehát a szövetségnek a függvénye. Nagyon sok elméleti dolog van ebben nyilván, ez nagyon sokat lehetne erről beszélni, csak külön egy előadást megérde, de hát azért kereteket kell szabnunk. Bűnös cselekedetek és a büntetések álltak a középpontban. Ahol törvény van, ott büntetéseket kell kiszabni, Isten hatályba helyezett egy büntető törvénykönyvet is tartalmazó jogrendszert. A törvény az egyes konkrét cselekedeteket ítéli el, és azzal arra sarkalja az embert, hogy a cselekedetek mércéje szerint, ne pedig természet alapján ítélje meg önmagát. A törvények betartása érdekében büntetéseket kell kiszabni, a büntetéseket pedig kivétel nélkül mindenki végre kell hajtani, különben a jogszabályok elvesztik jelentőségüket. Mózes esete egyébként ez a sziklát történet, de ez most megint egy hosszabb történet, amit elmondanám. Azért nagyon érdekes egyébként, és nekem, hogyha egy kicsit most belegondolnak, akkor ezek tulajdonképpen egy kicsit a mai jogrendszernek furamódon a részei. Tehát az a rész, hogy a konkrét cselekedeteket ítéli el, és arra sarkalja az embert, hogy a cselekedetek mércéje szerint, ne pedig természet alapján ítélje meg önmagát. Példaként nyugodtan azt el lehetne mondani, amikor például volt már ilyen, hogyha valaki 40 évvel ezelőtt mondjuk elkövet egy gyilkosságot, utána teljesen nem derül ki. Megtér az illető, keresztény rendez, vallásos lesz, mindent ebbe a formában megtesz, de 40 év után kiderül, a törvény, a rendőrséget, ez nem zavarja. 40 év után is ezért a megfelelő büntetést ki fogják szabni. Az igazságszolgáltatás az Ószövetség korában. A társadalomban ugye voltak szabadok, rabszolgák, előkelő gazdok és nincstelen szegények. Méltányos és emberséges magatartást követelnek a kiváltságosabb rétegtől. Különösen tiltják a hatalommal, a gazdagsággal való visszaélést a szegények és a védteleneknek a rovására. Bírák döntenek a peres ügyekben. Legfőbb bíró a népvezetője, ugye a vándorlás idején Mózes, később a bírók, a királyok. Elvileg minden szabad embernek joga volt ahhoz, hogy a népvezetőjétől kívánjon döntést a peres ügyeiben elérni. Később ugye a falvakban ez lebontódott, ugye saját bírók lettek, vének tanácsa, papoknak a közreműködése. A bírák személyével kapcsolatban a legfontosabb kívánalom az volt, hogy pártatlanok és igazságosak legyenek, akiket nem lehet megvesztegetni. Ez ma is így van egyébként. Mindig ezt itt kitérő szintén, mindig felvetik nálam, amikor ügyekben mondják, hát könnyű ennek, mert ez megvette ezt a bírót. Erre szoktuk mondani, hát ez nem ilyen egyszerű, mert hiába veszed meg az első fokon eljáró bírót, hát a másodfokot kell megvenni, ahol már három van, hármat már nem lehet megvenni. Tehát ez is mindig egy olyan érdekes dolog, hogy mindig azt mondják, hogy persze, hogy a korrupció, hogy meg azért az igazad, mert ezt megvásároltad, ezt megvetted. Tessenek elhinni a praxisomban, meg ebbe a dologban. Nincs, tehát lehet, hogy egyszer-egyszer volt az igazságszolgáltatás történetében egy-egy példa egy szegedi bíró kapcsán, de kizárt. Tehát ez csak egy ilyen régi oldalom, hogy azt mondják, hogy ezt megvették könnyű neked. Nincs ilyen. Higgyék el, hogy senki nem kockáztatja sem az állását, sem pedig. És nincs az a pénz, amiért gyakorlatilag a becsületüket. Ez a bírók védelmében mondom el, mert a köztudatban mindig is ez innen ered. Tárgyalás az Ószövetség irány. Törvénykedő színhelye a kapu volt, ez a városkapun belüli szabadtér, a nyilvános gyűléseknek a helye. A bírói testület ülve tárgyalta az ügyet, a peres felek előttük álltak. A vádlott mellett jobbkéz felől állt a vádló. A vádat legalább két tanú állításával kellett igazolni. Megjelenik a hamis tanúzás, bár a 10 parancsolat ezt szigorúan tiltotta. A vallomás tevőket megeskedték. Ez ma is egyébként így van. Sőt, hogy még pozitívat mondjak, szigorodtak a dolgok. Ugye büntető ügyekben mindig az a köztudomású, amit, hogy sokan idézőjelben nem mondanak valót. Hát el kell mondanom saját tapasztalataimból, hogyha nem is valótlanságot, de téves dolgot, egy nagy tévedés a közönség soraiból, vagy hogy a büntető ügyekben vannak a legtöbb úgymond hamis tanúzás, vagy de kérem, nem, mindig a munkajogban van, ezt tessenek el inni nekem. Most már abból tudom, hogy abban, ami a papír se igaz, a fizetés se igaz, a nyilvántartás se igaz, semmi se igaz abban gyakorlatilag. A büntető ügyben tessenek el inni, ott van a legkevesebb ilyen formában. És a másik dolog, hogy ugye amikor a tanukat is nálunk, ugye, tanúvallomást tesznek, akkor nálunk ugye nem esketik úgy meg őket, hanem figyelmeztetik őket a hamis tanúzásnak a jogkövetkezményeire, és hogy az börtönnel is fenyegetődhet. Ami nagyon érdekes, hogy a változásunk, és szigorodott a polgári eljárási jogba is. Ugye eddig az volt, hogy a felperes ezt állítja, az alperes azt állítja, vagy igaz, vagy nem, majd a bíróság valamilyen szinten eldönti. De nagyon érdekes a dolog, hogy az új eljárási jogunk, ami nemrég lépett hatályban a polgári jogi terén, a peres feleknél is a bíró azzal kezdi, hogy most már úgy hívják, hogy jó hiszemű. Tehát ő nem azt mondja, hogy te nem mondasz igazat, hanem jó hiszeműen kell a valóságnak megfelelően. Mert ha kiderül ez a nyilatkozata, akkor ezt nyilván ő a terére értékeli, illetve egy új dolog, hogy igen komoly pénzbírsággal sújtják, ami eddig nem volt. Ugye eddig azt mondja, hogy nyugodtan, nem adtad meg, nem is adott pénzt, nem igaz. Ezzel kezdik most minden polgári ügyet az új szabályok szerint. Ítéletek az Újszövetség korában. Ugye nem főbejáró bűnök következményeként a börtön, a megkorbácsolás, a bodbüntetés vagy a bírság. Korbácsolású, de ez nagyon érdekes. Például egy férfi a feleségét megrágalmazza, vagy ha valaki a szüleivel szemben engedetlen, garázda, utóbbi esetben fenyítés, hogy családban marad, előző esetekben azonban a nyilvánosság előtt történik, korbács vagy botütések számát legfeljebb 40-ben állapították meg. Megkövezés, ugye? Az első, ezt ugye látványos, mert erről ugye megfelelő irodalmi képek is ott látszanak egyébként, kép is látszik. Az első követ a fővádlóra dobták elítétre, aztán az egész jelenlevő név, amíg meg nem halt az illető, amely a lincselés népítélet volt közös felelősségnek a terhe. Halálos ítélet. Bálványi vádás miatt, ugye az mi volt a cél? Isten káromlás. Uram, bocsá, nem tudom, mi lenne most. Varázslás, a szombati nyugalomnak a megsértése, szándékos gyilkosság, ember, a házasságtörés, vérfertőzés. Ezért automatikusan járt. Itt egy érdekes dolog, az özönvíz, mint ítélet. Ugye a bűn terjed, bevezették például a tömnejűséget, terjed az erőszak, az ölés, a gyilkolás. Az emberek városokba zsúfolódnak, az úton rendelt szétszéledés helyett. Az özönvíz előtt a gyilkosok büntetlenül hagyása az egész emberiség gyors ütemben történő erkölcsi hanyatlásához, elkorcsolásához és pusztulásához vezetett. Isten jól tudta, hogy hova vezet, ha a rosszat büntetlenül hagyják. Özönvíz után ismét joggal várhatta az emberiség okulbálatja és elfogadja az igazságszolgáltatásnak a szükségességét. Ugye Noé bárkája ott a ominózus történet, ami ide kapcsolódik. Új szövetség, ki vagy? Vigyázzatok magatokra. Ha vétkezik a testvéred, dorgáld meg, és ha megtér, bocsáss meg neki. És ha egy nap 7-szer vétkezik ellened, és 7-szer fordul hozzád, és azt mondja, megbántam, bocsáss meg neki. Meg kell bocsátanunk az ellenünk vétkezőknek. Ugye, hogyan kezdtük máma is a misét? Így. Az ellenünk vétkezőknek, ott van, feltétele van, a vétkezőnek meg kell bánni a vétkét. A megbocsátás nem egy oldalú esemény, mindkét fél megbékül, a kapcsolat helyreállítása a cél. Az ember újra békességre és összhangra jut Istennel. Ezeket mondtam el az első példámnál. Isten, mint megbántott fél, mindig jó akarattal tekint ránk. Neki soha egyetlen ellenséges gondolata sem volt irányunkban, még a leggyalázatosabb bűnös ellensége. Ugyanakkor Isten azt mondja, hogy a bűnösnek előbb bűnbánatra kell jutnia, mert megbocsáthatna neki. Az új szövetség korában, tehát a bűn nagyobb mélységeire világít rá. A probléma nem ott kezdődik, mit teszünk, nem az egyes bűnökkel, ugye ellentétben ugye az Ószövetsége, nem elég pusztán a lopást, a gyilkosságot vagy a hazudozást megszüntetni, a forrásig kell visszamenni, ahonnan mindezek a gonosz cselekedetek származnak. Azt mondta továbbá, ami az emberből jön ki, azt teszi tisztátalan az embert, mert onnan belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, gonoszság, csalás, kicsapongás, irítség, káromlás, gőg, esztelenség. Mindezek a gonoszságok belülről származnak, és ezek teszik tisztátalanná az embert. Miért kellett Jézusnak meghalnia? Most ugye jó a kérdés. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt elküldte az ő fiát a bűnös testhez hasonló formában, és elítélte a bűnt a testben, hogy a törvények igazsága beteljesüljön bennük, akik nem a test szerint járunk, hanem a lélek szerint. Pál apostol így kiáltott fel. Hála legyen az Istennek az ő kimondhatatlan ajándékáért. Azért kellett isteni természetet egyesíteni az emberi természettel, hogy az Isten legyőzhesse és megölhesse a bűntörvényét az emberi természetben, és ezáltal egy olyan új emberi életet hozza létre, amelyben a bűn már győzött. Legyőzött ellenfél. új szövetség korában történő pereskedés. Amennyiben lehet kerülni az egymás közti pereskedést, most úgy mondanánk, hogy kössünk egyességet a mai szóhasználat szerint, hiszen Jézus azt kívánta, hogy jóval fizessenek a rosszért, és a megbocsátás fedezze a sérelmeket. Már sor került azért peres ügyekre, Pál apostol határozott kívánsága volt az például, hogy ezeket a gyülekezeten belül intézzék el, és semmiképp sem vigyék a világi bíróság elé. Egyáltalán már az is nagy gyarlóság bennetek, hogy pereskedtek egymással. Miért nem szenveditek el inkább a sérelmet? Miért nem tűritek el inkább a kárt? Csak itt ugye felvetődik, hogy meddig mehet ez a megbocsátás, meddig mehet ez a dolog, mert aki ugye a példaként az megy, hogy meg lehet bocsátani az ember, ez a vendég bejön és ellopja a pénztárcáját, ugye azt mondanák, hogy utána bocsáss meg neki, ő azt mondja, hogy igen, én megbocsátok, eljön legközelebb is, és megint megteszi már nagyobb összeke, vagy harmadik, meddig tartott ezt? Tehát azért ennek valamilyen szankciót, vagy valamilyen határt kellene, határt kellett szabnia, és ezért voltak a törvények. Népszerű a megkövezés, Jézus is inkább megkövezték volna, mint hogy római helytartó engedélyét kérjék az ő megfeszítéséhez. Súlyos esetekben a megkövezés után ugye a kivégzett ember holttestét fárakasztották látványosságul. Az éjszaka beállta előtt azonban a felakasztott testet le kellett venni és el kellett temetni. Ítéletek az új szövetség korában. A legsúlyosabb bíró ítéleten meghozott halálbüntetés az Jézusnak a keresztre feszítése volt. Népítéletet hajtottak végre, mondjuk István vértanún, akit ugye megköveztek, vagy Jakab apostolt, akit ugye a Herodes király fejeztette le, vagy keresztelő Jánost fejeztette le, Herodes Antipász negyedes fejedelem. Pál apostol önmagáról mondja azt, hogy többször megbotozták, börtönbe zárták, csak nem halálra kövezték. Mindezek már olyan esetek, amikor az elítéltek áldozatok voltak. Hitüket kellett mártirokként szenvedniük, nem egyszer hamis tanúzás alapján törvényszegéssel, felségsértéssel, Isten káromlással vádolva. Ugye itt vannak ezek a mű, tehát ezek a művészeti, ugye, Zubaránnak a Jakabosok kivégzése, Caravaggio-nak a keresztelő Szent Jánosnak a lefejezése, vagy Rembrandtnak ugye Szent István vértanúságának a tanúsításának. Most egy kicsit kitekintünk az iszlámra. Mindaz is. Ez azért nagyon érdekes, mert az iszlám ugye hát szélsőséges, ezt tudjuk. Tudjuk, hogy milyen részében szélsőséges, tudjuk, hogy milyen formában többféle ága van, ugye. De most, hogyha azt nézzük, hogy az iszlám szabályozza az emberi életet minden téren. A hit, az ideológia, az Isten szolgálat, a törvénykezés és a kormányzás területét. Szárja az irányadó hadisz, ehhez kell fordulnia a muszlimok között felmerült viták és viszályok idején. Az alapelv az, hogy akiben szemben vádat emelnek, és ott van ártatlan, amíg nincs bizonyíték ellene, tessenek elhinni, hogy ez teljesen ugyanolyan, mint a mi ártatlanság vélelmünk. Nagyon csodálkozik az ember, hogy ezt ugye nem tudta, pedig ez egy nagyon érdekes dolog. Aki valós váddal hozakodik elő felperesként, annak bizonyítékkal kell alátámasztani állítását, ami lehet tanú, tárgyi bizonyíték, illetve gyanúsított, alperes, ugye, vagy ilyen esetben ugye, hát beismerő vallomása. A félelem az ott van, ha gyanúsított, akivel szemben, és itt már a hit, akivel szemben az állítás fennáll, tagadja a vádat, esküvel kell azt alátámasztani. Aki esküszik, és közben hazudik esküjében, azért, hogy egy muszlim ember vagyonát például eltulajdonítsa, úgy fog találkozni alakkal, de azt, és ő haragszik rá. Ez egy nagyon érdekes dolog. Az emberek a bíróság előtt egyesek. Bíróság előtt egyenlőek, ez is. Ha két ember eljön hozzád, mondja, hogy dönts közöttük, akkor ne ítéljél elsőnek, mielőtt meghallgattád a másikat, mert csak akkor fogod tudni, hogyan dönts. Teljesen a mai bizonyításnak a kérdése. Az iszlámon belül, ez egy nagyon érdekes dolog, az ember nem is gondolta. Itt legfeljebb csak annyit lehet elmondani, hogy amikor ugye meg kell hallgatni a másikat is, mert csak akkor fogod tudni, hogy hogyan dönts, tehát egy adott esetben a bírónak, vagy itt jelen esetben a Száriának, ezt csak megint gyakorlatból mondom, akár hiszik, akár nem, az adott ügyben, és ezt őszintén vallom, az igazságot most egy konkrét ügyben, vagy konkrét ügyekben, higgyék el, nem a bíró tudja. Az ügyvédek. Mi vagyunk abban a helyzetben, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy aztán ebből mit használunk fel, vagy mit nem, ez egy külön történet. De a történetnek, az adott ügynek az igazságát, hogy egy szerződés miért született meg, hogy az a szerződés milyen körülmények között jött létre felek között, mi volt annak a célja, hogy valamitől esetleg ez egy fedezet elvonásos történet volt valamitől. Vagy ne adj Isten egy klasszikus példát mondjak, egy olyan házas felek közötti ügyben, ahol valaki azért fordul a bírósághoz, hogy a három gyermekét helyezzék el nála, és ő inkább vállalja azt, hogy vagy a másik félnél, és vállalja azt, hogy fizet tartásdíjat. A bíróság előtt ezzel a bíró meghozza, egyességet kötnek. Én tudom azt, hogy ez azért született, mert mondjuk olyan komoly tartozásuk volt egyéb okból, amit a tartásdíj megelőz mindenképpen, és adott esetben az a jogosult, aki jogtalan volt, soha az életben nem fog hozzájutni, így a pénz, a család pedig tud élni boldogan. Ezt egy bíró soha nem tudja. Mi sem lehet leírni, de én tudom, hogy ez így volt. De ez nem jogellenes, az én hitemben ez még önmagába belefér és elfogadható. A sötét középkor, ugye, közben ugrálunk azért, eredette ugye az ősi hitvilág, amelyek a keresztény egyház is elismert, megfosztva azt a pogány vonásaitól, beillesztette saját korának bizonyítási rendszerébe. Elve egyszerű nézeten alapul, mely szerint Isten nem fogja pártját a bűnösnek, így a párbajban az ártatlan segíti a különböző próbákban, és a tisztaság védelmére siet valami módon. Ugye ez egy azért érdekes, mert aztán ugye, hogy egy párbaj hogy dől el, vagy hogy nem dől el, hát azért az sok mindennek a függvénye volt, nem biztos, ugye az erőfölény, minden, ugye abból indult ki, hogy akinek igaza van, és tiszta, az győz, de hát általában az erőszak győzelme. Középkor mélyen vallásos atmoszférájában, ahol a hit és főleg az egyház hatalma az élet minden területét áthatotta, Isten neve és szolgálói fontos szerepet játszottak az igazságszolgáltásban. Kor papjai a betűvetés monopóliumának birtokában biztosan ültek a joggyakorlás trónján, a helyi földesúr is persze a király mellett. Az emberi megismerés korlátozottságát Isten bölcsességének végtelenségét vetette össze. Szokás a 11-13. Században érte a virágkorát egészen ugye a lateránti zsinatig, amikor is a papság megtiltotta, hogy tűz- és vízpróbákat szertartásokkal kapcsolják össze, így elzárkozva attól, hogy átvetésbe lehessen hozni az Isten ítéleteket az egyházzal. Ugyanez eseményeket hozták létre a Szent Inkvizíciót az Isten ítéletek helyett, ezután kínvallatás vált a vádlottakra. Ugye itt például ugye, tűzpróba, ismerik ezt, ugye, aztán vagy sikerült, vagy nem ugye a tűzpróbán végigmenni, és az igazságot, tüzes vaspróba ugye, megfogta, nem csak az kellett, hogy túlélte, hanem még a sebeknek is ugye, meg kellett gyógyulni. Vagy aztán például a következők, ugye a hideg vízpróba, akkor ugye a mérlegpróba, hogyha valakinek a súlya az gyakorlatilag nem billentette át, akkor az nem bűnös, akit átbillentette, az legfeljebb a következő próbának vethette magát alá, a mondjuk a forró víz próbának, vagy a szent falatnak a próbája, amit ugye a szent kenyeret, meg a bort ugye lenyelették, és hogyha valakinél ez csuklott, akkor bűnös, ha nem, akkor az gyakorlatilag nincs, és itt a párbajoknál aztán ugye hasonló, amit már az előbb mondtam példaként. Ezek voltak a jó kis középkori dolgok. Aztán ugye erre épül a Arany Jánosnak a tetemre hívása, amit itt ugye szépen, hogyha elolvassák, ez teljesen az. Ugye az, hogy amikor önmagában az is elégséges volt, hogyha a tetem mellett megszólalt valaki, hogy ki a gyilkos, volt ilyen ugye ebben az esetben ugye a Bárci Benőféle történet. Aztán, hogyha például pirosan buzgott a vér belőle, az már önmagában elégséges volt a bűnösségnek a igazolására. Jó, mai korunk világa. Na, hogy akkor lépjünk erre felé, ugye. Műk megbánása, bevallása, büntetés, enyhítése. Hát igen, ez megint ez a dolognak a lényege, hogy nagyon érdekes, ugye, ami talán megint a mai gyakorlatnak megfelelő, és ez az úgynevezett egyesség talán legutóbb hallották, hogyha te elismered a bűnödet, vagy akár nézzük például ez a hableányféle történetes kapitány, akkor gyakorlatilag az egyességben megkínálnak 9 év, ugye esetben fogházzal ott, vagy ez a legfrissebb ügy. Tehát itt az van, hogy most már erre megy a történet a büntető ügyekben is, ami korábban nem volt, hogy minden vádiratban, most büntető ügyekről van szó, eddig úgy adott, hogy a vádiratban az szerepelt, hogy XY bűncselekménynek alapos gyanúja elkövetés, leírják a történetet, és az ügyészség, vagy a vádhatóság az állam felajánl egy dolgot. Felajánlja azt, ha te elismered, akkor tényleg a tárgyaláson a tárgyalat nem kérdeznek tőle semmit, mert önmagában. Jó, ezért az a bírói jóváhagyás kell, mert azért, aki mondjuk nincs olyan szellemi helyzetben, hát az ugye könnyen nem tudja felfogni a következményeit, akkor gyakorlatilag az ott felkínált büntetést, attól nem tudnak eltérni, akkor gyakorlatilag úgymond egyessége fél óra alatt le lehet zárni egy ügyet. De most ez akár emberöléses ügyekben, nyilván kisebb ügyekben, kisebb lopás vagy egyebekben, ez így működik. Ugye börtönökben megy, és itt térek vissza a vallásgyakorlás, ugye a 4 történelmi egyháznak, a katolikus, református, evangélikus börtönlelkészet dolgozik. Nagyon komoly munkát végeznek egyébként, ezt tudom, mert... Nagyon komoly ítélet folyik. Majd tetszenek látni, amikor így az ünnepek kapcsán még a sajtó egyszer-egyszer is ilyen, nem csak az ajándékokat, hanem olyan szigorúan járnak ott bent misére, hogy hát nehéz elképzelni, akik itt vagyunk. Nagyon-nagyon szigorú. És tényleg én azt hiszem, hogy szívből jövő dolog ez. Itt ugye írtuk ez az ártatlanság vélelme, amit már mondtam, hogy honnan ered egyébként. Ez az átad, tehát amíg nincs megállapítva senkinek a bűnössége, addig ugye nem lehet rámondani azt, hogy ő ezt meg ezt elkövette. Ez egy nagyon érdekes dolog, ez egy büntetőjogi alapelv. Hát, hogy aztán ez a gyakorlatban hogy működik, erről azért megint egy pár órát lehetne beszélni. A gyónás, hát az egy megint egy érdekes történet. Hát mindegy, hogy mit tudunk meg és mit lehet, és hogy hogyan tudjuk megtartani. Ugye mindig tőlem is azt kérdezik, hogy ha én tudom azt, hogy valaki valamit elkövetett, és nekem elmondja, mert elmondja, de hát nyilván az adott ügyben teljes egészében védekezik. Mondjuk egy súlyosabbról, hát nem ilyen egyszerűbbről gondoljanak egy súlyosabbról, hogy akkor nekem most mit kell tennem? Gyónási titok? Ügyvédi titok? Nem tudom. Nagyon nehéz ezek. Higgyék el, már volt rá példa. Vannak dolgok, amit magammal viszek nagyon sokáig. De ugye ott van a másik dolog az, hogy én nem okozhatok másnak rosszat. Tehát, tehát nincs úgymond, ez olyan, mint a házastársak között sincs feljelentési kötelezettség, hogy ezt így értsék a jog szerint egyébként. Az más, feljelentik, akkor már ugye az megint más, csak úgy belül nincs egy ilyen, tehát kötelezettség nincs. Tehát ha fiam elkövet vagy valamit, én nekem nem kell elmennem a hatósághoz. Nem kell elmennem. Na mindegy, ez egy érdekes történet, ez egy ilyen érdekes lelki dolog. Ugye most itt egy kicsit ugrálva, nagyon érdekes dolog, mert arra volt, hogy ugye a kegyelem kérdése, mind a hit. Ez azért nagyon érdekes, ez az elnöki kegyelem, ugye a Magyar Köztársaság elnökének elnöki kegyelem, nem sok van egyébként éves szinten. Ő tulajdonképpen a hit és a jog felett áll, mert ő abban a helyzetben van, hogy bármilyen ügyben, bármilyen ok nélkül, mert nem kell megindokolni, XY-nak kegyelmet adhat. Nyilván azért ezt előkészítik, tehát ezt nem úgy, hogy ír valaki egy levelet a elnök, az Áder Jánosnak, hogy adjál kegyelmet, és aztán utána visszaírnak, hogy hát adtam, nem adok, nem így működik, tehát azért hosszabb előkészítést. Csak azt kell érdekelni, hogy legyen jogszabály, lehet megállapított bűnökség, lehet akármi, ő neki megvan a joga, az, hogy például eljárási kegyelmet, azt, hogy azt mondaná, jó, extra példaként, hogy egy életfogytiglanos töltő, ha ő megadja a kegyelmet, minden indok nélkül holnap az utcára idejöhet közénk. De bármilyen ügyben, bármilyen is, ez egy nagyon érdekes, a világban nagyon kevés helyen van egyébként ilyen, a magyar jognak ez egy nagyon érdekes dolga. Ugye itt írtuk azt, vagy írtuk és gondoltuk, hogy ugye az Egyesült Államokban ugye eskütétel van, ott a Bibliára történik. Nálunk nincs kifejezetten, ilyen régebbi filmekben van az, hogy rátették a kezüket és esküsző, stb. Ilyen szóban kell megetődni, hogy nem semmi hamis tanúzás, hogy ilyet, hogy elfogulatlan és semmi. Itt van egy nagyon érdekes eset, ezt a Dóri lányomnak nagyon tetszett, és azért hozta bele. Ez Görögországban van, én sem tudtam egyébként, hogy milyen érdekes a jognak az alkalmazása, hogy 1918-ban ez egy kisebbség, ez egy Görögországban lévő ugye muszlim kisebbség, és tessenek elhinni, hogy iszlám igazságszolgáltatást lehet ott alkalmazni, vagy alkalmaztak ahhoz, ha ezek mind a két fél hozzájárult. Ez egy nagyon érdekes dolog. Szabályozás értelmében Nyugat-Trákiában kizárólag az államilag kijelölt muszlim lelkészek voltak illetékesek családi és öröklési jogban ezeket például vállópereknél megtenni. Korlátozottan volt érvényben 1923, tehát még ilyen van a közvetlen környezetünkben is, és ez egy nagyon érdekes dolog, kisebbségi jogokat, az ottomán birodalom összeállását követő háborúkat lezáró egyezményekben fektették le. Nagyon érdekes dolog, ez inkább csak ilyen érdekességként az ember nem is gondolná, hogy ilyenek vannak. Köszönöm a figyelmüket.
Nagyon szépen köszönjük. Megmondom őszintén, hogy szájtátva hallgattam. Számomra is nagyon-nagyon érdekes volt, és nagyon lendületes, és sokrétű, sokszínű. Egyetlen egy apró, soha nem beszéltem erről ilyen nyilvánosság előtt, de egyetlen egy gondolatot szeretnék hozzáfűzni, amit itt hallottunk, ez a bizonyos elnöki kegyelem. A kánonjogi törvénynek a leges-leges legutolsó kánonja az 1752-es kánon. Azt mondja, hogy salus animarum lex suprema est, vagyis a lelkek üdvössége a legfőbb törvény. Tehát az a legfőbb törvény, amit alkalmazni kell, ami az üdvösségünket készít elő, ami az üdvösségünket szolgálja, ami az üdvösségünkön segít minket. És ezzel az egy mondattal, pontosabban egy tagmondattal, gyakorlatilag az előtte lévő 1751 kánont mind zárójelbe teszi. Mert hogyha nem az szolgálja a lelkek üdvösségét, amit ex-has a 982-es kánon előír, akkor nem azt kell alkalmazni. Ennyire rugalmas is tud lenni a jog. Más kérdés, hogy ugye azt szokták volt mondani, hogy a jog az egy kicsit ilyen kocka, tehát hogy ugye mindet be kell valamibe skatujázni, de kedves testvérek, a gyógyítás is ugyanilyen kocka, mert hogy a betegségeknek megvan a klasszifikációja, és megvannak a betegségeknek a szimptomái, és hogyha magas lázzal jár egy betegség, akkor ez a páciens baja, hogyha hasmenés is van hozzá, akkor már az, és hogyha szédülés, akkor meg emez, és hogyha emez a baja, akkor azt a gyógyszert kell alkalmazni ilyen dózisban. Tehát ott is megvannak ezek a kategóriák, és hogy tulajdonképpen ez az emberi gondolkodásnak a struktúráját képezi le és követi, mert így tudunk tájékozódni a világban. Én nagyon-nagyon köszönöm, és nagyon nagy élmény volt számomra az Ószövetség Új Szövetség összehasonlítása. Soha nem gondoltam végig ebből a szempontból, és hogy tulajdonképpen egy ilyen 2000 év jogfejlődésén nagy léptékben végigmentünk, hát ez valami. Frenetikus volt. Nagyon szépen köszönjük, Bandi. Köszönjük szépen.